Isten, ez az iszomat, emelém kiáltásomat, kódj fel, kiálték hozzám, beszélem meghallgatám,
kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen az Atya Istentől, a mi Urunknak, Krisztus Jézusnak megismerésében. Ámen.
Lelkem drága Jézusnak, hozzá majd a félem, míg ülök a
Cselekedetek könyvének a sorjázása. Tudjuk, hogy az utolsó két fejezet Pál apostol életének utolsó eseményeibe enged bepillantani.
Úgyhogy arra gondoltam, hogy a ma esti és a holnap délelőtti alkalmat ennek a könyvnek szenteljük még. Ma az igét a Cselekedetek könyvének a 27. részéből fogom olvasni. Keressük ki a magunkkal hozott szentírásból. Apostolok cselekedetéről a könyv 27. részének a 9. versétől olvasom az igét a 37. versen bezárólag. A megnevezett helyről így szól hozzánk Istennek igéje. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is kezd veszélyessé válni. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hátha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt és továbbhajoztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából forgó szél csapott le, amelyet Euraquilónak neveznek. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvó intézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy Szirtisz tengerőből zátonyaira futnak, a vitorlát leeresztették, és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihartom volt, végül elveszett életben maradásunk minden reménye. Mikor már sokan is éheztek, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok, és ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért legyetek hát jó reménységben, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodrótunk tovább, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor kissé továbbmentek, ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról, le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz, ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Akkor pedig, amíg felviratt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt, ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adok Istennek minnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdtek. Erre minnyájan nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Hát nem véletlenül vettük elő ezt a múlt heti igét. Tudnélik, ki között van Pál apostol életének az utolsó időszakában. Ugye azt tudjuk, hogy Jeruzsálemből annak idején Cézáreába vitték, több mint 2 évig volt ott fogságban, több mint 3 hónapot várakoztatják az elszállítás előtt, itt már hosszú ideje utazik. Hosszú-hosszú időt töltött, nem csak hogy idegenek, hanem ütetlenek és pogányok között. Pál apostol életének ez a vége, noha ő tudjuk az összes leveléből, hogy mindig a testvéreknek, hogy a családjáról keveset tudunk, ezért mindig a híveket tartott a testvéreinek, ő az egyik, akinek azt köszönhetjük, hogy egymást is testvérnek szólítjuk. Szóval ő a testvéreknek a hiányában hogyan viselkedett olyanok között, akik nem hisznek, vagy éppen bálványokban hisznek. Szóval jó néhány párhuzam vonható fel a mai egyház élete, a mai híveknek az élete és Pál apostol életének az utolsó időszaka között. Ezekre keressük ma a választ, erre keressük ma az üzenetet. Tehát az lesz a kérdés, hogy nem hívő, nem keresztény emberek között élni, küzdeni, reménykedni, sőt, nem szavakkal, hanem magatartással, példamutatással evangélizálni. Istenhez vezetni másokat. Hadd kezdjem ezt a ige szolgálatot egy ellenpéldával. Hát nem tudom, hogy mennyire tetszenek emlékezni rá, de szeretnék egy ószövetségi történetre utalni. Hasonló a helyzet. Én a magam részéről idézőjelbe teszem, de mindenki értse, hogy akarja. Isten embere egy hajón van, azon a hajón hatalmas vihar van. Nem tudom, tetszenek-e már tudni, kiről van szó. Tessék? Na, ószövetség. Jónásról van szó. Tehát egy párhuzamos történet, ugyanez a szituáció, végveszély, vihar, ugye nagy fenyegettetés. De nem véletlenül mondtam azt, hogy ellenpéldáról van szó, és figyeljük meg, hogy milyen üzenete van egy keresztény ember magaviseletének, szolgálatának, egész magatartásának. Mi tudunk Jónásról? Ugye tudjuk azt, hogy ő annak idején, amikor abban a viharban volt, akkor éppen menekült. Vele ellentétben Pál apostol, ugye mindenféle szenvedés, mindenféle nehézséget vállalt akkor, amikor tudta azt, ugye megkötöztetett egy proféta, Agabosz proféta, Pál apostol övét elkérte, amikor hazafelé, illetve Jeruzsálemben tartott, és ugye jelezte, hogy az az ember, aki ez az öv, így fog megkötöztetni Jeruzsálemben. Tehát tudta előre, hogy amikor Jeruzsálembe megy, akkor fogságot fog szenvedni, és ugye ezt is vállalta, és ennek következménye, hogy most itt tart. Viszik a császár elé. Tehát két teljesen ellentétes ember, az egyik ugye megfutamodott a szolgálat elől, a másik tudatosan vállalta a szolgálata következményeként a fogságot. Jónás teljes mértékben tehetetlen, amikor abban a viharban van. Ezen a hajón, amiről a mai történet szól, egyedül Pál apostol az, aki nem kapkod, nem kétségbe esett ötleteknek enged, hanem egyedül cselekszik józanul. Jónásról tudjuk, hogy nem tudott volna segíteni. Nem tudta volna megtartani azt a legénységet és azt a hajót, amelyen ő utazott. Párról azt olvassuk, hogy az ő kedvéért tartatik meg az egész hajónak a legénysége. Azt mondja Jónás, miattam van ez a nagy vihar rajtatok. Ugye amikor kezdik kutatni, hogy de hát mégis ki miatt lehet ez a hatalmas zivatar, kinek a bűne miatt lehet egyáltalán az a hatalmas vész körülöttük. Azt mondja a mai igénk, hogy a megoldás kulcsát Isten Pálnak a kezébe teszi, miatta szabadul meg 276 lélek. Gondoljatok csak bele, 276 emberi sors. Pál apostol kedvéért tartatik meg. A Jónás könyvéből tudjuk, hogy Jónásra semmi szükség nincsen. Ebben a történetben arról olvasunk, hogy mindent kidobálnak a hajóból. Jónás könyvében tudjuk, hogy mit dobtak ki a hajóból. Magát Jónást. Tehát koronc volt, teher volt, veszélyforrás volt. Hadd szóljon. Ugye, repült a taton keresztül. Van a történetben pedig arról hallunk, hogy Pál az, aki világosan elmondja, hogy mindenki megtartatik, mindenkire szükség van, minden mástól meg lehet szabadulni, de senki ne hagyja el a hajót. Na, ez csak egy kis párhuzam volt a két történet között. Döbbenetes dolog. Az, hogy azt olvasok a történetből, hogy mindenkinek ezzel a viharral, mint hogyha a lába alól kirántották volna a talajt. Mindenki elveszti a józan ítélő képességét, a legtapasztaltabb hajósok csődöt mondanak, mindenféle addigi több feltehetően több évtizedes gyakorlatok csődöt mond, mindenki fél, mindenki halálosan retteg. Most gondoljátok el, hogy 14 napig úgy sodródni egy tengeren, hogy azt mondja az ige, sem a napot, sem a csillagokat nem látták, vagyis semmiféle lehetőségük nem volt még csak a tájékozódásra sem. Sőt, ugye arról is hallunk később a történetben, hogy a katonák arra készültek, hogy leöldössék az összes foglyot, nehogy elmenekülhessenek. Ugyanakkor a tengerészek arról azon törik a fejüket, hogy lógjanak meg a hajóról egy mentőcsónakkal. Tehát mindenki azon volt, hogy valahogy mentse a maga írháját. Kivéve egy valakit. És ez a döbbenetes dolog, hogy a legnagyobb veszedelem közepette lesz nyilvánvalóvá az, hogy ki az, aki alól nem lehet kirántani a talajt. Akinek biztos fundamentuma van. Akinek nagyon szilárd fundamentuma van. Aki tudja azt, hogy nem az elemeknek a kezében van, pontosan tudja, hogy Istennek a kezében van. Tehát minden, ami vele történik, ugye figyeltetek a történet közben, mit mond Pál, senkinek ugye egy haja szála sem. Ugye nem véletlen, hogy ez visszaköszön a hitvallásainkban. Tehát pontosan tudja, hogy minden, ami vele történik, a legkisebb, legjelentéktelenebbnek tűnő dolog is, az Isten akaratával történik. És figyeljük meg, hogy nem csak, hogy Isten az ő szikla fundamentuma, hanem hogy ő maga lesz olyan szilárd támasz, olyan támaszték, vagy olyan tartó oszlop, akire aztán 276 embernek a sorsa nyugodtan rábízattatik. Mert ez megtartja. Megtartja. Ez egy olyan ember, egy olyan karakter, egy olyan jellem, aki valakié. És ez nyilvánvalóvá is teszi. Sőt, elmondja, hogy annak a valakinek, akinek én tulajdona vagyok, akinek szolgálok, van hatalma arra, hogy kijelentse azt, hogy mi fog történni. Egészen elképesztő dolog. Tehát mit látunk? Egy egészen kiélezett helyzetben, több száz ember között nyilvánvalóvá kell legyen, hogy ez az ember kihez tartozik, hogyha már Krisztusról neveztetik. Na, ez szokott általában lenni mindig a fokmérője annak, hogy kicsoda valóban Istennek megváltott gyermeke, és kicsoda névleg, látszat, kultúrkeresztény, teljesen mindegy, hogy hogy nevezzük. Kinek van élő hite és élő reménysége, bizodalma, és kinek nincs ezekben a helyzetekben. Konfirmandusoknak elmondtam, tetszenek majd mosolyogni rajta. Elképesztő dolognak tartom azt a mondást, hogy hinni a templomban kell. Tetszenek ismerni, szoktak ilyen fordulattal élni emberek. Nem így van. Nem így van. Elsősorban, ugye az Isten tiszteleteknek a helye a templom, de az, hogy kinek, hogy egyáltalán van-e hite és hogy milyen hite van, az ilyen helyzetekben dől el. Tehát egy adott élethelyzetben kell bebizonyítanod azt, hogy neked milyen hited van, elsősorban nem hívő emberek előtt, mert amikor megjelensz egy Isten tiszteleten, idézőjelbe teszem, hogy könnyű egy ilyen otthonos környezetben a kegyességedet megmutatni, a magad hitéről bizonyságot tenni. Nem. A hitnek az elsődleges bizonyságtevési helye és környezete nem a templom kell legyen. Sőt. Pál apostol az egyetlen, akit nem jellemeznek kétségbeesett hirtelen ötletek és tettek. Ő cselekszik és segít egyedül józanul. Na nézzük, miket mondhatott volna ez a Pál. Hanem azt mondtam, hogy ti vagytok a szakértő kormány, de ez így nem igaz. Szóval ti vagytok a szakértő kormányosok például. Én egy egyszerű fogoly vagyok. Ti értetek a hajózáshoz, én a írásokat ismerem, én a sátorkészítéshez értek, mit sem tudok a hajózásról. De nem hallgattatok rám, noha köztudott dolog, hogy az évnek ennek az időszakában elindulni, hajókázni ezen a tengeren igencsak veszélyes. Mondhatta volna, nekem ehhez most már semmi közöm. Vagy mondhatta volna azt, hogy engem csak az Isten igéje érdekel. Engem csak az evangélium ügye foglalkoztat, én ebben járok, nekem ez a felelősségem. Az, hogy most itt körülöttünk mi történik, megint csak nem az én gondom. Vagy mondhatta volna azt is, hogy térjetek meg, Isten aragja van rajtatok. Nem mondta. Vagy mondhatta volna azt is, nem baj, hogy elvész a földi reménység, nem baj, hogy oda veszünk, van örök élet, majd ugye megvigasztaltatunk. Mondta ezeket Pál? mit cselekszik? Ez mind, ugye mi, kegyes keresztény emberek, ismerjük a Szentírást, elfogadhatónak tartjuk az utóbbiakat bizonyosan, nem? Mégis érdekes dolog, hogy ez az ember teljesen más csinál. Teljesen más csinál. És ezen úgy érdemes elgondolkozni. Mindezeket mondhatnánk hasonló helyzetekben. Figyeljük meg, hogy Pált sem félrevonulás, vagy sértődöttség, sem a helyzet kihasználása nem vezeti. Tudnék, hogy ugye lelki erőszak lenne az, hogy na most aztán lehetne ítélkezni, lehetne fenyegetőzni, pusztuljatok, megérdemlétek, stb. Ebben nem akarok belemenni. Nem mutat keménységet. Az egyetlen ember, aki kiutat, szabadulást, megtartatást és keménység helyett reménységet hirdet. Mekkora különbség, nem? Hogy valaki egy ilyen helyzetben reménységet vagy keménységet mutat. Pál ezen a hajóúton az egyetlen, aki a reménységnek az embere. Figyeljük meg, hogy egyszerre beszél, amikor tilt is, int is, egyben vigasztal és bátorít is. Tudjátok, hogy miért döbbenetesen fontos ez az ige? Megint egy ószövetségi történetre hívom fel a figyelmet, amikor valaki alkudozott valakiért, és Isten azt mondta, hogy na jó, azért a néhány igaz emberért az egész várost halandó vagyok megtartani. Ugye Ábrahám volt, aki alkudozott, és Lót volt az, aki körül folyt az alkudozás. Óriási üzenete van ennek, tudnélik, Istennek az embert megmenteni vágyó szeretete van benne ebben az igében is. Az, hogy egyért megtartom a többi 276-ot is. Tudod, hogy érted, más is megtartathat? De vajon elhiszed ezt? Vagy egyáltalán bízol ennyire Istenben? Nem csak saját magadért könyörögsz, hogy jaj, csak én hagyd lehessek a te kezednek árnyékában. Vajon elhiszed-e azt? Van-e elegendő hited arra is, bizodalmad azt elhinni, hogy mások is megtartatnak a te hitedért? Tudnék, ebben a történetben egészen egyértelműen benne van ez az üzenet. Istennek emberei, Istennek a gyermekei, hatalmas kiváltságoknak a hordozói. A megtartatás kiterjed az egész hajóra, annak minden egyes utasára, és Pál evangéliumi magatartásról tanúskodik. Valakit megesznek a kutyák. Elnézést. Tudnék, mi az egyedüli evangéliumi magatartás ebben a helyzetben? Mondta, mit nem csinál Pál. Nem kezd el keménykedni, nem kezd el sértődötten félrehúzódni. Mit csinál? Mindenkit, aki a hajón van, bevon Istennek az oltalmazó szeretetébe. Ez történik. Hogy azt mondja az ige, hogy éheznek már az emberek, gondoljuk el, hogy két hete hánykódnak, hiába is ennének bármit, a tengeri betegséget nem tudom, mit tetszenek ismerni vagy tudni róla, a következmények világosak, ugye? Hát hiába is ennének bármit. És ekkor ez az ember a nagy hánykódás közepette feláll, és akkor egy sziklaszirárd dolgot jelent ki. Még az, hogy meg fogtuk tartatni. Én szóltam időben, akkor nem lett volna sem a veszély, sem ez a kár, a hajó el fog veszni, de ti mindannyian megmaradtok. Egyetlen lélek sem fog elveszni. És ez mind ő miatta van. Ismét csak Jónás kell ellenpéldaként felhoznom. Hát itt már semmi sem fog megmenteni attól ebben a gyülekezetben, hogy számomra Jónás csak negatív figura lehet, de vállalom. Szóval Jónás az ellenpélda, aki azt mondta, hogy a megtartatás az csak számomra legyen garantált. Én legyek kivételezett helyzetben, én legyek biztonságban. Magamat elkülönítem mindenki mástól, idézőjelbe téve az elveszettektől, az én helyzetem legyen biztos. Pál teljesen más csinál. Nem magát különíti el, hanem mindenkit magához vonz. Mindenkit Isten oltalmába helyez. Ez valami elképesztő dolog. Pál egyedül a tájékozott ezen a hajón. Ismét csak mondom, semmiféle tájékozódási lehetőségük nincs, ezért írja azt Lukács, hogy már minden életben maradási remény elveszett számukra. Fogalmuk sincs, hogy merre hányódnak, el vannak zárva mindenkitől, és képtelenek tájékozódni. Az ige azt mondja, Pál tájékozott, tudja, mi ennek az utazásnak a végső kimenetele, tudja, mi a megoldás, és tudja, mi a hajóknak a vége. Kérdés, hogyan képes Pál tájékozódni? Igen, hát ez a bizonyosság, amit megtudott. Na most ezzel kapcsolatban szeretnék jó néhány dolgot elmondani. Senki ne sértődjék meg, előre bocsátom, hanem szívleljük meg ezt is. Számtalan és számtalan alkalommal kell, hogy találkozzunk azzal, hogy a keresztényeknek nagy-nagy része a maguk korának a kérdéseivel, problémáival sokszor nem is akarnak foglalkozni. Hogy mit akarok egyáltalán ezzel mondani? Egyáltalán nincsenek tisztában saját koruknak a kérdéseivel, a problémák igazi mélységeivel. Tehát a legelemibb dolgokat nem tudják azzal kapcsolatban, ami adott esetben a környezetükben, ahogyan mi szoktuk mondani, a világban történik. Pál apostolnak megvan a maga tájékozódási forrása, és a lehető legtávolabb áll az tőle, hogy mint valami akkori elképesztő szerzetes, hogy teljesen külön vonuljék ezektől a dolgoktól. Mondom tovább, az igazi hitbeli tájékozódás a világban való tájékozódásunkat is jelenti. Megismétlem. Az igazi hitbeli tájékozódás a világban való tájékozódásunkat is jelenti és segíti. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy érvényes az, hogy legyetek ugye szelídek, mint a galambok, de okosak, illetve ravaszak is, mint a kígyó. Szóval miről van itt szó? Az, hogy senki sem használhatja ki a naivságunkat, a hiszékenységünket, a tájékozatlanságunkat, csak azért, mert Krisztus követjük. Elképesztő kijelentés, hadd világítsam meg egy kicsit jobban. Más jelent hinni, és más jelent hiszékenynek lenni. Más jelent vezettetni, és más jelent az, hogy könnyen félrevezethető vagyok. Egy kicsit talán így érthetőbb. Itt van a főtitkár úr, dr. Fekete Károlynak a neve, azt hiszem, hogy jelent valamit. Gyakorlati teológia első óráján, ami elhangzott annak idején Debrecenben, az volt, hogy a lelkészi hivatalból nem hiányozhat az aznapi friss napilap. Most nem menjünk bele, hogy ki milyen típusú napilapot rendel meg, de pusztán az, hogy képben vagyok, hogy tájékozott vagyok, hogy tudom, hogy mi történik a világban. És most ez ne legyen félreértés, nem arról van szó, itt is érvényes, amit Pál mond, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. Tehát sok dologgal tisztában vagyok, tudok róla, nem jelenti azt, hogy én azzal elegyülök, hogy azt cselekszem, hogy abba belemerülök. De az, hogy képben vagyok, tudok róla. Tudnélik, mi alapján fognak megítélni engem nagyon sokan. Képzeljük el, Pál abban a helyzetben mit tehetett volna, hogyha azt mondják rá, ó, ez az ember olyan, mint aki mindig 10 cm-rel a föld fölött mászkál. Hogy ez egy szent fazék. Erről nem, semmivel nem lehet beszélgetni. Semmiről nem lehet egyáltalán hozzászólni vele. Semmiféle kapcsolat, tájékozódás, beszélgetési lehetőség nincs, mert ő egy teljesen külön világ. Te lehetsz egy teljesen külön világ. De ez nem azt jelenti, hogy téged az a te hited, a te kegyességed, az egy taszítást jelent mások számára. Nem tudom, hogy érthető-e. A lélek vezetése az, hogy hol vagyunk, milyen helyzetben vagyunk, merre tartunk, Pál apostol számára mindig konkrét dolgokat jelentett, és most ez jelenti az egyetlen tájékozódási pontot az egész hajó számára. Ez a hajó lélek által vezettetik. Döbbenetes dolog, nem? Azt gondolnak, hogy viszik a hullámok, meg a szelek, meg egyebek? Nem. Isten kijelentett valamit, és ez be fog következni. És amit lélek által kijelent Pálnak, azt tartja meg az összes többit. Ebben a helyzetben, ebben az életveszélyben az egyetlen reális segítség és reális szolgálat az, amit Pál apostol nyújt. Testvéreim, abban az életveszélyben, ott azon a hajón Pál apostol istentiszteletet tart. Egy úrvacsorás istentiszteletet tart. És ezt tessenek nagyon komolyan venni. És nem tudom, tetszettek-e látni, az előző példát megerősítvén. Nem hallgatott Pál apostolra a százados akkor, amikor azon tanakodtak, hogy elinduljanak erre a hajóútra. Hallgatott a kormányosra, hallgatott a hajótulajdonosra, mindenkire. Mire ideérnek az események, Pál apostolnak már olyan szava van, hogy mindenki azt teszi, amit ő mond. A századossal együtt. Tudnélék, megmondja neki Pál, hogy ne engedjétek elmenni a tengerészeket, mert akkor ti is itt maradtok, aztán elpusztulnátok. Utána rávaló tekintettel nem engedi a százados, hogy legyilkolják a foglyokat, stb. Stb. Mit jelent az, hogyha valaki vonzóvá tudja tenni a maga hitét a világ számára? Hogy Istennek megnyer lelkeket, és nem eltaszítja a maga kegyességével. Ugye azért nem ugyanaz? Pál minden erőltetés és minden erőlködés nélkül Isten közelébe és oltalmába von nagyon sokakat. És Isten tiszteletnek vagyunk a tanúi úrvacsorával. Azt mondja az ige, hogy addig enni sem nagyon tudtak, ekkor pedig mindannyian megbátorodtak. És mindannyian nagyon ízletesnek találták azt az eledelt, amelynek a megevésére, a kenyérnek a megevésére Pál biztatta őket. És olyan gyönyörűen benne van az igében, hogy Pál vette a kenyeret, hálákat adott Istennek, megtörte, és lehetett enni. Végső és utolsó üzenetként hadd mondjam azt, hogy ott a hajón Isten szavát hallva a kenyér is jó ízű lett. Sokat tehetünk mi magunk azért, hogy ebben a világban sokaknak jobb ízű legyen a kenyér, mert Isten jelenléte által még a viharokban is van megtartatás. És hadd mondjam azt, hogy ha ezt cselekesszük, akkor nyugodtak lehetünk abban, hogy akkor is Isten tiszteletet cselekszünk. Még ha nem is Isten tiszteleten vagyunk. Imádkozzunk. Édesatyánk, szeretnénk arra kérni téged, hogy bocsáss meg nekünk minden aggodalmaskodásunkat, minden szorongásunkat, minden félelmünket, minden kicsi hitűségünket és hitetlenségünket azért, mert képtelenek vagyunk egész életünket, valónkat, a reánk bízottakat a te oltalmazó kegyelmedbe ajánlani és tenni. Urunk, te látod azt, hogy valóban csak végszükség esetén vagyunk arra utolsó eszközként képesek, hogy azt mondjuk, Urunk, a te kezedben vagyunk, testestől, lelkestől, mind életünkben, mind halálunkban. Urunk, arra kérünk téged, hogy segíts bennünket abban, hogy elhiggyük azt, hogy mi valóban a tiéd vagyunk, hogy jelentsen teljes hit és üdv bizonyosságot az, hogy mi Krisztusról neveztetünk, és hogy mi őt követjük. Imádkozunk, Urunk, a hétköznapokért. Azért, hogy tudjunk akkor is Isten tiszteletet tartani, amikor messze vagyunk a te házadtól. Imádkozunk azért, hogy legyen vonzó a mi hitünk, a mi kegyességünk és kereszténységünk. Hogy így is megnyerhessünk Krisztusnak, a mi Urunknak másokat és sokakat. Hálatelt szívvel köszönjük meg, hogy szóltál hozzánk, hogy ígédet és szent lelkedet nem vontad meg tőlünk. Urunk, hadd hordozzuk imádságban a holnapi és a hétnek a további alkalmait is. Áld meg a tahiban levőket, áld meg beteg és gyászoló testvéreinket, légy és maradj velünk, légy őriző pásztorunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Jézus hív, barzug, morajlik, életünk vad tengere. A kívása tisztán hallik, gyerkőbe súly ide. Vedd a példát Andrástól ki, alva hívó szózatot. Aluját sem vonszolá ki, érte mindent elhagyott. Jézus hív, hogy őt imádjad, megragad, hogy el ne esz. Megkísért világot, jöjj engem jobban szeres. Ha nehéz az élet tere, roskadozva hordom azt, búsort számozzá emelve, Jézusban lelek vigaszt. Uram, hozzám légy kegyelmes, tetti eddé szívemet, hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeket.
Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.